Köszöntelek szeretettel benneteket. Ez egy szép nap, igaz? Kicsit olyan este van már, eltelt az idő. Öregesen már le kéne feküdni. Lehet, még olyan fiatalok vagytok, hogy ilyen eszetekbe se jut. Tudjátok, hogy aki a kakassal kell, a tyúkokkal fekszik. Tudjátok, ez a falusi vidéki bölcsesség. Hálásak vagyunk a gyerekekért nagyon, akik szép számban vannak a gyülekezetünkben. Ma estére hoztam egy üzenetet, amit hiszen Isten bízott rám. Kicsit egy szójátékkal van ez érzékeltetve. Értékválság, értékváltság. No hát nézzük meg, hogy mire is gondoltam, és mit értettem meg az ige tanulmányozása során, és az imádság során. Először is itt van egy igevers. Azt mondja a prédikátor, hogy a jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, hogy mi következik. Azt mondom, hogy hálásak lehetünk az Úrnak. Úgy tudom, hogy mindenkinek van munkahelye, igaz? Ebből fakadóan mindenkinek vannak forrásai, anyagi forrásai. Az az igazság, hogy jól élünk. Így van? Gondolom, hogy karácsonyi időszakban ettetek finomakat, igaz? Ettetek jókat? Valószínűleg nem is csak egyszer. Ez csak abból gondolom, hogy látom a televízióban ilyen mesefilmek között, meg ilyen filmek között mennek a reklámok állandóan a hasmenésről, meg a gyomor problémákra vonatkozó gyógyszereket reklámozzák. Gondolom nem véletlen ebben az időszakban ezt teszik éppen a mi országunkban. Tehát valószínűleg, hogy a legtöbb embernek bőven volt, mi kerüljön az asztalra. Én azt gondolom, hogy okunk van a hálára és az örömre. Így van? Okunk van a hálára és az örömre. Azt mondja a prédikátor, figyelj ide, ha jó napokat látsz, örülj neki. Élj vele, ha Isten megáldott téged is, gondodat viselte, bőkezűen megáldott téged, akkor örülj neki, legyél hálás érte. És ne feledd el, hogy lesz ez másképp is. Amikor a jó napokban vagyunk, azért ennek az igeversnek a másik fele érzékelteti, hogy az életben vannak más típusú, másfajta napok is, időszakok az életünkben. Csak felsőlelni látszik ebben az, ami az ember ősi problémája, hogy az ember szeretne örökké élni, és legfőképpen akkor szeretne örökké élni, amikor jó napjai vannak, és örökké itt a Földön szeretne élni, minden baj nélkül. Ez minden ember így van vele. Az ember örökké szeretne élni, a megfoghatóban szeretne örökké élni, amit lát, meg tud fogni, és ebben akkor érzi ezt így, mikor jó napjai vannak. Hogy igazán nem vágyik ő a mennyországba, nem vágyik ő sehova, itt szeretne lenni, csak ne legyen semmi baj. Ennél rosszabb sose legyen, azt mondja ugye a magyar mondás. Ennél rosszabb sose legyen. Legyen ilyen jó, és örökké szeretnék élni itt a Földön. Nem csodám, hogy Jehova tanúi nagyon komoly eredményeket érnek el ezzel a tanítással, éppen Magyarországon. Mert pontosan ezt a vágyat szolgálja ki az általak hirdetett tévtanítás. Azonban azt mondja a prédikátor, hogy vannak rossz napok is. Önmagában az is rossz, ha abba belegondolsz, hogy a Földön az életed véges. Örökké szeretnél élni a jóban a Földön, de valahol te is tudod, hogy nem fogsz. És azért akárgy is nézzük, ez egy komoly ütközőpont az ember életében. Még ha nem is feltétlen szeret ebbe belegondolni, mégis azt gondolom, hogy Isten kegyelme, hogy elhelyezte ezt a fajta választóvonalat az ember számára, és akinek megaratik ezen a földi életben, az öregséggel, a megöregedéssel elkezd felkészülni arra, hogy kifele megy a világból, és egy napon lezárul ez a földi lét. Mi van a nehéz napokkal? Hát, kedveseim, el lehet dönteni, amikor nehéz napokat élünk meg, tudom, ez mindig relatív. Mint a szegénység is, ez egy relatív dolog. Kinek mi a nehéz, és mit érez már elviselhetetlennek az életében? Ez különböző, de mégis beszéljünk kinek-kinek a saját élethelyzetéről, mikor jönnek a nehézségek. El lehet dönteni, hogy lázadozunk, zúgolódunk, vagy nem engedjük ezeket eluralkodni a lelkünkben, és nem felejtjük el, hogy miként az élet véges a földön, ezért a problémák is azok. Elő vagy utóbb a problémákból, így vagy úgy, kiment az Isten. Vagy úgy, hogy meghalsz, elmegy a mennyországba, és minden problémád megszűnik a földön. Vagy másképpen szabadít meg az Isten még életedben, de biztos, hogy nem tart örökké semmilyen probléma. Ez is egy jó hír végül is, ha belegondolsz. El lehet dönteni, hogy panaszkodsz, zúgolódsz, nyavajogsz, kínlódsz, és csinálsz egy csomó keserűséget magadnak, meg mindazoknak, akik melletted élnek, vagy belátod, hogy Isten kezében van minden. Nem yin-yang, nem a sötét a világosság, sötétség és a világosság, a jó és a rossz egyensúlyáról van szó, Isten kezében van minden. Nem véletlen, hogy Salamon így írja, ezt egyébként Ézsaiásnál hasonlóképpen fogalmaz, nyilván a más népek ősi kultuszai vallási felfogásával szemben mutatja be az Isten igazságát a Biblia. Célunk nekünk a mennyország, oda vágyakozunk és arra tartunk. Így van? Ehhez azonban kell valaki, aki tudja az utat. Erre még visszatérek. Jézus a Máté evangélium a 14. fejezetében a 7. verstől mond egy példázatot. A 11-es versig olvasom. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, mikor látta, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És oda megy hozzád, aki meghívott téged, téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyed. Akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb. Akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt, mert aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. A pozitív gondolkodás eszméje ebben a nyugati, jóléti világban azt gondolom, hogy sokkal inkább tartozunk ez a jóléti világhoz, mint sem tőlünk keletebbre a ukrán térség, vagy az azt arról távolabbi térség lényegesen, vagy kárpátai térség lényegesen nehezebb körülmények között élő társadalmi csoportjaihoz. Tehát a pozitív gondolkodás nagyon terjed ebben a kultúrkörben. Miért? Az ember el van telve a jóval. És minden inkább el van telve a jóval, annál több problémája van. Önmagával, önelfogadásával, a személyiségével. Egyre többet tud gondolkodni a hülyeségen. Bocsánat a kifejezésért. De mégis ezt tudom mondani, ez bolondság. Rosszra visz. Eltéríti az embert a céltól, megtelik az embernek a lelke, a gondolatai felesleges gondolatokkal, és hát nem vezet jóra. Ennek a eszmének természetesen tere lett az egyházban is. Ezért az egyházban elkezdték írni a könyveket, és elkezdődtek olyan igehirdetéseknek az előadása, prédikáció címén, amelyek inkább ilyen, nem is tudom, milyen előadások. Tehát ez a pozitív gondolkodásnak a megjelenési formái. Mivel az ember értékességre, biztonságra, elfogadásra szomjúzik, tehát nem csak vágyakozik, hanem szomjazik rá, hogy értékesnek érezze magát, biztonságban tudja magát, elfogadják, ezért ezek a mondatok, hogy nagyszerű vagy, csodálatos vagy, szép vagy. Hát ki ne szereti ezeket hallgatni? Hát mindenki szereti hallgatni, nem? Hát nem, Attila mondott egy kulcsvalatot, főleg ha igaz. Akkor is, ha nem az. Akkor is szereti hallani, hogy így megdicsérik. Tudjátok, ez a király ruhája. A király mesztelen, ez a című mese. Milyen szép, aztán végül is az önelégültség, az önteltség csapdába ejtette. Szóval ezek a dicsérő szavak jól lesnek az embernek, és nem is mondom, hogy ha van alapja, hogy nem kell ezt mondani. De kérdésem az, hogy hova vezetnek ezek? Nincs annyi dicséret, amely elég lenne az ember lelkének. Nincsenek olyan mértékű javak, amely teljesen be tudná tölteni az ember lelke szomjúságát. David Rockefellertől kérdezték, a híres bankártól, emlékeim szerint tőle, hogy uram, ön a világ egyik leggazdagabb embere. Annyi pénze van, hogy a padláson villával forgatják, hogy össze ne dohosodjon a bankét. Nyilván ez már inteszem hozzá. Mit akar még? Hogy még mindig dolgozik? Azt mondja, ezt választott a Rockefeller. Még egy kicsivel többet. Ilyen az emberi lélek. Nincs annyi dicséret, amely az emberi lelket betölteni és megelégedettséggel tölteni el. Mindig úgy érzi, még, dicsérjetek, még, mondjátok a jót, még. Nincs annyi jó az életben, amire azt mondja az ember, hogy elég, még egy kicsit többet. Nincs olyan hosszú szabadság, amely nem mondaná az ember, de jó lenne még két napot. Nincs olyan szabadságra visszajövő ember, aki nem azt mondaná a munkáján, de jó lett volna még otthon maradni. Nem a főnökének mondja általában, a kollégáinak. De a főnök ugyanezt gondolja. Szóval nincsen a földön semmi, amiből elég lenne, még ha több lenne is. Jézus ezt a példázatot alkalmazza, hogy szembesítse az embert a maga lelkével. A magát nagyra tartó ember, aki valóságnál többre pozícionálja magát, képe a főhelyek válogatásának példázata. Jézus azt mondja, hogy mikor látta, hogy válogatják az előkelő a főhelyeket, akkor mondta a felolvasott példázatot. Azt is tudjuk a 14. rész első versében, hogy egy neves vezető farizeus ember hívta meg Jézust, és hát egyértelmű, hogy nem Jézust ültette a főhelyre. Mert hát azokat mások válogatták. Jézus valóban leültette. Meghívta vendégségbe, de valahol ül Jézus. Nálad hol ül Jézus? Melyik hely a te életedben Jézusé? Amikor jó napokat láttad veled az Isten, akkor mivel vagy megtelve? Mivel vagyunk eltelve? Önmagunkkal? Vagy szomjazunk? Kielégíthetetlen vágyakat táplálunk? A 11. versben így olvastuk. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. Jézus tehát rávilágít arra, majd mindjárt olvasuk, hogy mit is ért ő ez alatt az alázat alatt. És akkor itt folytatja a 12. verstől, azután szólt Jézus ahhoz is, akit őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg. Ne is testvéreidet, a rokonaidat, vagy a gazdag szomszédaidat. Nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat, a vakokat hívd meg. És boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz az igazak feltámadásakor. Fontos kérdés, hogy önmagában attól, hogy valaki szegény és nyomorult, kitüntetett szerepet kell-e kapnia? Szerintem nem. Nem is gondolom, hogy Jézus önmagában ebből az aspektusból beszél erről. A szegénységről, a nyomorult állapotról, a szükségekről. Majd később látni fogjuk, olvassuk tovább, hogy Jézus nem erre gondol. Amit néhány keresztény lefordít, hogy menni kell, és akkor mindenkinek ki kell nyitni a házat, és akkor minden hajléktalan be kell fogadni. Jézus nem erről beszél, mert sok esetben visszacseng a fülembe a Maher Ádámnak a mondata, aki maga is hajléktalanságban élt, majd megtért, és az üdv hadseregben lelkészi szolgálatot végzett, és úgy tért meg, hogy kukázott, és megtalálta az apja Bibliáját, aki üdv hadsereg lelkész volt. Így emlékszem, és akkor ez volt az, ami úgy szívén ütötte, hogy már nem hajléktalan volt, hanem szomjas szívű ember. És megtért, és azt mondta nekünk, hogy vigyázzatok, ha amíg enni adtok, meg meleget adtok nekik, addig mindig itt lesznek. Csak nem segítetek rajtuk, mert a lelkük meg nem menekül, és az életük meg nem változik. Konzerváljátok a helyzetüket. Keményen kell velük bánni, hogy kimozduljanak abból a tehetetlenségből, a feladásból, amiben élnek. Hogy valóban segítséget kapjanak. Ehhez a szolgálathoz elhívás kell, és sok tapasztalat. Bennem visszacseng ez, és ezért szívesebben segítek, meg gyülekezetünk is anyagilag segít olyan szolgálatokat, akik ezt jól csinálják. És értenek hozzá, és valóban azt látom, hogy felemelnek embereket. És megtérnek emberek, megváltott életet élnek emberek. És most előttem vannak arcok, képek, ugye üdv hadseregben szolgáltam, gyülekezetben szolgáltam nem régen, és ott is találkoztunk ilyen drága testvérekkel, ilyen háttérből jöttek. Szóval az ember hajlamos arra, hogy valakivel azért barátkozzon, mert valami jót remél tőle. Hallottatok már ilyenről? Hogy volt valaki, aki esetleg ismert valakit, aki már érzett ilyet? Előnyt szeretne, azért hívja meg magához. Vagy milyen a jól szocializált magyar ember? Ha meghívok valakit, várom, hogy visszahívjon. Addig nem hívom, mert most ő következik. Igaz? Ez, nem mondom, hogy ez rossz dolog egyébként, nem feltétlen mondom ezt rossznak, csak nem feltétlen önzetlen. De mégis azt, még mindig azt mondom, hogy Jézus nem erről beszél. Bár tanúságos ez az aspektus is. Jézus egy másfajta vendéglátásról szól példázatában. Isten országa, a vendégei nem tudják viszonozni azt, amit kapnak. Nincs mit adniuk, hiszen mindannyian szegények, nyomorultak, elveszettek a vétkeik miatt. Isten nem azért hívja meg őket, mintha bármit is várna tőlük, hanem azért hívja Isten meg őket, mert Isten szerető és nagy lelkű. És igen kegyelmes Isten. Jézus erről beszél elsősorban. Mert tudjátok, nagy veszély van, ha rosszul olvassuk az igét, és elkezdjük majd a szegények felé szolgálni, akkor jól kifényezzük a lelkünket, és azt mondjuk, hogy milyen jó hívők vagyunk. Mi még a szegényekről is gondot viseljük. Na mi aztán tényleg nagyon magas szinten műveljük a kereszténységet. Ne értsetek félre, nem a szegényekről való gondviselés a rossz, hanem az, amit az emberi lélek ebből képes kreálni. Isten tehát igen irgalmas, igen szerető is, igen jó. Az ember magát nem tudja megváltani a bűn, a halál és a sátán hatalmából. Ezért küldte el Isten az ő fiát, Jézus Krisztust, engesztelő áldozatul a mi bűneinkért, és benne küldött egy meghívót. Minden ember számára, a királyi mennyegzőre, a mennyországba. Így van? Ez az a meghívás, amelyben az Isten részesített bennünket, szegényeket, nyomorultakat, elveszetteket. És tudjátok, a jó napokban az ember úgy el tud telni, hogy megfeledkezik a maga szegénységéről, nyomorúságáról és szükségben lévő állapotáról. A folytatásban kibontakoznak ezek a gondolatok, a 15-ös verstől olvasom. Mikor pedig az egyik vendég meghallotta, amit Jézus mond, Így szólt. Boldog az, aki Isten országának a vendége. Hát leesett neki, hogy amiről Jézus beszél, az a földön nincs. Tehát azt itt nem lehet megcsinálni. Legalábbis folyamatosan nem. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített. És sok vendéget hívott meg. Mert nagy lelkű volt. Igen irgalmas és igen kegyelmes. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki. Hát, földet vettem. Kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem az én meghívómnál. A másik azt mondta, 5 pár ökröt vettem. Megyek, hogy lássam. Mit érnek? Biztos megérti, aki küldött. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem. Azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házúr ekkor megharagudott, és ezt mondta a szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette. Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Ház olyan jó. Még van hely. Azt mondja az ura, van még hely, még várunk egy kicsit. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra és a keresztelődésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Ugye láttuk, hogy az előző példázatnál, mikor hallja a közösség, aki ott van ennek a farizeus vezetőnek a házában, fölkiált az egyik, hogy boldog az, aki Isten országának vendége. Felismerte, hogy amiről Jézus beszél, az nem földi értékre, nem emberi, hanem Isten értékrendje. Ilyen csak az Isten tud lenni. Ember nem tud ilyen jó lenni. Ember nem tud ilyen önzetlen lenni. Ember nem tud ilyen kegyelmes lenni. Az ember nem tud ilyen nagyvonalú lenni. Bár a nagyvonalúság Isten tulajdonsága. És ha nagyvonalúak tudunk lenni, akkor valamit az Isten tulajdonságából át tudtunk venni, és nem csak átvettük magunk számára, hanem már tudunk tovább is adni. De mégis azt kell mondani, hogy amit itt Jézus mond, ez a földön nincs. Nem képes rá az ember. Ha legjobban megerőlteti magát, akkor sem képes rá. Közelíteni közelítheti távolról. Az volt a baj, hogy földet, ökröt vettek, vagy megházasodtak? Meghívottak. Ez volt a baj? Hát erről szó nincs. Tehát szó nincs arról, hogy a gazda azt mondta volna, hogy de gáz vagy. Az utolsó percben is még vásárolsz. Nem szégyed magad, még vettél a gyerekednek ajándékot, karácsony ajándékot, vagy a barátodnak, rokonaidnak. Nem szégyed magad? Hát nem mondja ezt, hát persze. Nincs erről szó sem. A földet Isten alkotta az ember számára lakóhelyül, hogy a föld javaival az emberen, gondos ember számára egy olyan közeget teremtsen, amin keresztül gondoskodni tud az Isten az emberen. Így van? Azért teremtette Isten a földet. Az ember számára lakóhelyül teremtette, hogy a javaival az ember éljen, és adjon hálát érte a teremtőjének, hogy Isten megáldotta őt, és gondját viselte. Nyilván nem témánk most, hogy beszéljünk arról, hogy mit kezdett az ember ezzel az áldással, vagy mit kezd napjaimban az ember Istennek ezzel az áldásával. De látnunk kell ebből az igazságból azt, hogy nem probléma az Istennek az, hogy vett 5 ökröt. 5 igaökröt, tehát az valószínűleg 10 ökör volt, ha jól gondolom. Mert párba jártak. Tehát nem az a probléma, hogy miért nem 2 vettél? Adhattad volna többit a szegényeknek. Nem ezt mondja. Miért vettél még földet magadnak? Hát lehet elpatkolsz holnap. Nem erről volt szó. Azt mondta, az rendben van, hogy te foglalkozol a dolgaiddal, és viszed az életedet előre, és tudsz örülni annak, hogy vettél valamit. Az is jó dolog, nem? Ha örülsz annak, amit tudtál venni, tudtál előre jutni az életben, ha ebben az évben haladtál valamiben előre, sikereid voltak, akár anyagi területen is. Öröm, nem? Szabad örülni? Irigykedni szabad? Nem szabad. Együtt örülni szabad? Halleluja! Szabad együtt örülni. És nem volt probléma az, hogy ők haladtak az életbe, és többre jutottak, mint előtte. Ez nem volt gond. Ne olvassuk rosszul az igét, és ne gondolkodjunk helytelenül. Mi volt akkor a gond? Hát az, hogy finoman akarok fogalmazni, mellé beszéltek. Ha úgy konkrétan akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy hazudtak. Tehát a mellébeszélés az a kereszténységben elfogadott mód, a hazugság meg bűn. És akkor döntsétek el, mit csináltak. Szerintem hazudtak. Azt mondja, főlet vettem, kénytelen vagyok, hogy kimenjek. Én még nem láttam olyan főlet, amely kényszerítette volna a tulajdonosát, hogy kimenjen körülnézni. Még olyan főlet sem láttam, hogy ami attól termett volna, hogy kiment valaki, aztán körülnézett. Bár tudok olyan állatot, amit azt mondja, a gazdája szeme neveli. De ez azért van, mert fontos neki, gondját viseli, ugye? Ez inkább ezt jelenti. Tehát én nem ismerek olyan termőföldet, amely bárkit arra kényszerített volna, hogy kimenjen megnézni. Hallottatok ilyenről? Akkor mégiscsak hazudott, nem? De figyeljetek ide, én olyan embert sem láttam még, aki vett volna olyan földet, amelyről fogalma sem volt, hogy az milyen. Ebben egyetértünk, nem? Hát legalább utána néz annak, hogy gazos, fás, köves, nem köves, hol fekszik, messze van-e attól a földemtől, ami már van egyébként. Minden normális gazdálkodó ugye közelébe próbál venni földet, hogy tudja megművelni. Tehát nyilvánvalóan ő ezt nagyon jól tudta, hogy ez a föld milyen. Azt is tudta, milyen értékű, mit lehet belevetni, hol fekszik, van-e benne gaz, nincs-e, van-e benne kő. Mindent tudta, mert mikor alkudozott, mind elmondta. Hogy miért kell olcsóbban adnia az eladónak. Aztán, mikor megvette, dicsekedett mindenki. Ó, de jó vásárt csináltam. Milyen szuper földet vettem. Ugye mondja az írás, hogy az ember, míg venni akar valamit, addig ugye becsmélli, majd mikor megvette, dicséri mindenkinek. Hát ez így van. Tehát nem az volt a gond, hogy földet vett, hanem hogy hazudott. És ő igazán semmiben nem vette az ő meghívójának a meghívását. Semmire nem értékelte. Ezért egy kibúvót keresett, hogy ne kelljen elmenni. Ez volt a lényeg. Hát ugyanez a helyzet az ökörkérdéssel, figyeljetek ide, aki állatokhoz ért, ismerjétek a viccet, hogy két ember lovat advesz, és meg kifizeti a lovát, az egyik felül rá, elindulva neki megy a ló a falnak. Aztán mondja az eladónak, te, hát ez a ló vak? Ez az eladó. Nem vak, ez hanem vakmerő. De hát ugye, azt se tudjuk elképzelni, valaki úgy vett ökröt, hogy nem ért hozzá, és ugye, hát ne úgy vette volna meg, hogy tudja, még akár ki is próbált a szántás közben is, hogy azok tényleg tudnak elhúzni. Kizárólag tartom, hogy az ökröket úgy vette volna meg, egy ennyire hozzáértő, meg lelkiismeretes ember, mint a mi barátunk, hogy ne tudta volna, mit vesz. De nézzük a harmadikat. Az volt a gond, hogy megnősült? Vagy férhez ment? Nyilván most a másik oldalát is mondom. Dehogy volt probléma? Vagy prédikáljuk azt, hogy itt az utolsó óra, itt a világ vége, fiatalok, ne házasodjatok. Mert ki tudja, mit az a jövő? Én nem mondok ilyet. Nem mondok ilyet, mert az Úr tudja, mikor jön el. Addig pedig adnak, vesznek, házasodnak. Tudjátok, ahogy mondja Jézus a Máté 24-ben, a nagy beszédében, utolsó időkről szól, a nagy beszédében, hogy ezek fognak történni utolsó napokban is, végig. És azt gondolom, az övé is így fognak élni. És nem rettegésben, meg nem, itt már várják, hogy a pokol kénköves, tüzes gőzei feltörnek a mélyből, hanem élik az életüket Isten áldásával, bíznak benne, reménykednek, és a jó napokban örvendeznek, a nehéz napokban meg hálát adnak, és várják az Úr szabadítását. De ennek az embernek fontosabb volt a házastársa, mint a meghívója. Ha azt lett volna gond, hogy annyira szeretem a feleségemet, olyan jó lenne, jönne velem. Hát miért nem mondta azt, hogy nem jöhetne a feleségem is? Lett volna hely, nem? Úgy, pont úgy alakult, hogy lettek szabad helyek. Hát, hogyha mindenkit bekényszerítettek, nem mondta volna a meghívó, hogy hát nem tudtam, mikor meghívtalak, még nem voltál házas. Úgy szeretném, jönne a feleséged is. Persze, semmi probléma. Ha kell, hozunk egy pócéket. Jut itt neki is. Nem ez volt a probléma, hanem az, hogy a felesége, a házastársa fontosabb volt, mint az, aki őt meghívta. Ne feledjük, ez a hajlam bennünk is ott van. Csípjük fülön, és ne szolgáljuk ki. A meghívottak ugye, ha képeket lefordítjuk, Izrael népe. Akik nem mentek el erre a vacsorára. A gazda, a teremtő Isten. A másik meghívott személyek pedig maga a keresztény közösség, a tanítványi gyülekezet. És kihangsúlyozom, a tanítványi gyülekezet, aki ugye elmentek. És a vacsora egyrészt ugye a kereszt áldozat, amely a páska vacsorával van kapcsolatban, ószövetségi előképe, tehát a páska vacsora, és kiterjesztve, vagy előre tekintve pedig, ez a mennyegző, a királyi mennyegző, a királyok királyának mennyegzője, amelyre hivatalosak mindazok, akik Jézus Krisztusba vetik a hitüket. De mindjárt erre még visszatérünk. No, hát menjünk tovább, hogy tényleg erről beszél Jézus, amit én itt próbálok átadni. 25-ös verstől. Nagy sokaság ment vele, és ő felé fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvérét, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Kemény szavak. Egyet értünk? Akkor ne beszéljünk. Komolyan mondom, amikor elolvastam neked az igéket, mondom, Uram, ez most komoly. Tehát most tényleg nekem erről kell prédikálni szilveszter estén. Olyan szépen csinálnék három buborékot itt, meg örüljetek. Szépek vagytok, jók vagytok, nagyszerűek vagytok. Köszönök mindent. Mondom, ne csináld ezt, hogy én most erről kell megbeszélni prédikáljak. Aztán még gondoltam, hogy... De mondom, Uram, az a helyzet, hogy ez nekem is feladja a leckét. Akkor ezért nem prédikálok erről. Ugye elbeszélgettünk. De végül, hát megnyugodtam abba, hogy én csak egy szolga vagyok. Akinek ugyanúgy szól az ige, mint neked. Aztán én mondom, amit rám bíznak. Te meg hallgatod, ahogy gondolod. Szóval kemény szavak. Nem kerülhet az Úr elé semmi és senki az életünkben. Nem veheti át a helyét. Ugye erről biztosan beszél Jézus ezekben a mondatokban. Ha például most éppen a családról volt, a családunk Isten elé helyeződne az életünkben, ezzel nem csak magunknak okoznánk kárt, hanem nekik is. Ugyanis hadd mondjam nektek, hogy olyat én még nem láttam, hogyha valaki elvetette Istent, mint urat az életéből, ne jelentkeztek volna újabb urak az ő életébe. És ne kezdték volna eluralni az életét. Én még nem láttam olyan hívő embert, aki félretette Jézus Krisztust az életében, és a romlott természete ne növekedett volna napról napra egyre ocsmányabb módon az életében. Nem tudsz Isten nélkül élni. Ha félreteszed a királyok királyát, jönnek más jelentkezők. Ők már nem lesznek ilyen szeidek és kedvesek, mint Jézus, aki leül az utolsó helyre, és mondja, jó, hát nem ültettél, de megülök itt. Ők már erőszakosabban fogják bírni életednek azon területeit, ahonnan kitetted az Urak Urát, királyok királyát. Vagy kitettük. Az emberi természet romlottságát és a romlásra való hajlamot nagyon kérlek, ne becsüld alá a jó napokban. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Szeretnék elétek hozni két kísérletet, és az egyiket picit részletesebben elmondom, nem sokat fogok róla beszélni, csak néhány gondolatot. Ez a Milgram kísérlet, a másik pedig Philip Zimbardónak a Stanford Egyetemen végzett börtönkísérlete. Akit érdekel, ennek utána olvashat. De a Milgram kísérlet, ez egy nagyon tanúságos az emberi természettel kapcsolatosan. A lényege a kísérletnek az volt, hogy meghirdettek diákok között, egyetemista diákok között pénzért lehet jelentkezni kísérletre. Ez gyakori dolog. Viszont a három személy közül a kísérlet vezetője, aki tanítóként volt jelen, és aki tanítványként volt jelen, ezek közül kettő be volt avatva. A harmadik személy volt az, aki úgy vett részt a kísérletben, hogy nem tudta. Tehát ő be volt avatva, meg a tanítvány is be volt avatva, és aki felügyelte a tanulási folyamatot, az pedig nem volt beavatva, tehát ő volt az, aki külsős volt. A kísérlet vezetője azt a feladatot adta ennek a be nem avatott személynek, hogy a tanítványt, aki egy színész volt, szópárokra kell megtanítsa. És ha hibázik, akkor 1-től 8-as skálán egyre nagyobb áramütéseket kell adnia, ahol már a 6-os, 7-es, 8-as már durva áramütés volt. És a 7-es, 8-as már halált okozó áramütés volt. Tehát amikor hibázott, akkor ennek meg kellett nyomni egy gombot. A színész meg eljátszott, nyilván nem volt benne áram, de előtte 48 volttal megcsíptették őt is, hogy érezze, hogy működik a dolog. És aztán beült a nyomógombok után. Nyilván itt van egy elválasztó fa, de látták egymást. Amikor mondta a szópárakat, és hibázott, megnyomta az első gombot. Újra hibázott, megnyomta a kettest. És a színész pedig eljátszotta, hogy hát egyre jobban, hát fáj neki. És mikor az ötös körül volt, már könyörgött kegyelemért. Meginoktak néhányan, de amikor a kísérletvezetője mondta, ez a dolga, menjen tovább. Akkor mit gondoltok, hány százaléka az embereknek alkalmazta a halált okozó áramütést is? Ugye ebből azért látszik, hogy látjuk a világot, kinek milyen tapasztalatai vannak. A 70% egészen pontos, ugyanis, de nagyon sok helyen elvégezték ezt a kísérletet, az átlaga ennek 61-66, tehát 60% fölött, és vannak esetek, amikor valóban lehet olvasni olyat is, amely 70%-a, ha meg is inogott, volt, aki megingás nélkül nyomta a gombot, végig, a kegyelmet kért, kegyelmért ordította a színész, és akkor is nyomta, a halált okozó fázis is megnyomta. Több mint 60% az embereknek nem állt föl, hogy azt mondja, kérem, itt én ezt nem folytatom tovább. Megdöbbentek, sok helyen megismételték a kísérletet, majd azt mondták, hogy nézzük meg a kísérletet úgy, mert csak férfiakkal nézték meg, 80-as években, ismételjük meg ezt a kísérletet úgy, hogy a nemek különbözőek. Következő történt. Amikor férfi volt a személy, aki be nem avatott volt, és nő volt a színész, aki játszotta, a férfi megállt, és nem volt hajlandó már súlyosabb áramütést adni. Amikor férfival volt, akkor a 60-70% az működött. Mikor nő ült be a statiszta szerepbe, szinte kivétel nélkül mindegyik, a nőt is, a férfit is végszadiszta. Statisztikailag bizonyították, hogyha a betörő férfi és nővel találja magát szemben, mondjuk biztonságőrként vagy bármiképpen, a nőnek nagyobb százalék túlélési esélye van, mint ha az férfi. Ha nő az elkövető, akkor tök mindegy. Kinyírja mind a kettőt. Én nem szeretnék ebbe belemenni, aki mélyebben akar ezzel foglalkozni, az olvasson ennek utána, nyilván erről megjelentek könyvek, elemzések. Milgramnak is van erről a 60-as években, 63-ban jelent meg egy tanulmánya, aminek zanzásított változatát hallottam, meg olvastam én el. No, tehát Ezek a kísérletek is, még a börtönkísérlet, az imbádóféle börtönkísérletről nem is beszélek, amit abba kellett hagyni, olyan veszélyes állapotok jöttek létre, pedig mindenki tudta, hogy csak szerepjáték. És a kegyetlenség, ami kijött, és képzeljétek el, az emberek kegyetlenkedtek a börtönbe, a börtönök hazamehettek, otthon meg teljesen normálisak voltak. Mikor visszamentek ebbe a közepbe, ahol pozícióban voltak, és hatalmat gyakoroltak valaki felett, kijött belük az állat. Tehát ne becsüljük alá az emberi természet romlottságát. Magunkba se. Ezért nem mindegy, hogy mit táplálsz és mit etetsz a mindennapokban. Mert az fog erősödni, és az fog diadalmaskodni az életemben, az életedben. Amikor Jézus a példázatát elmondja, említi a kereszthordozást. A hallgatói, mikor ezt a mondatot elmondja, szinte hallották, ahogy a szegek átütik a hús és a csontokat, szinte hallották a ordítást, a fájdalomtól felordító elítéletnek az ordítását, és az utolsó halálhörgéseket is, amik órákig tartottak, és végig fulladásos halálhoz vezettek. Miért? És gyakori volt ebben a korban ez a kegyetlen római kivégzés. Sok embert láttak a saját keresztjét vinni a hátán, és látványosság volt, amikor ezeket kivégezték és megölték. Gyakori eset volt. És Jézus azt mondja, hogy van egy kereszt, amit valaki önként vesz fel. És aki felveszi ezt a keresztet, az tudja, hogy az a halála. És tudod, ki veszi fel a keresztet örömmel? Aki tudja, hogy meg kell halljon ez az önző romlott természete ahhoz, hogy a királyok királya uralkodhasson az életében, és a főhelyen legyen. És ez nem jelenti azt, hogy nem örülsz annak, hogy vettél valamit. Hogy ötigajökröd van, hogy földed van, hogy házad van. Ne keverd össze! Nyugodtan örülhetsz az életnek, ha ezért a mindenható egyik az Istennek adsz hálát, és nem telsz el a jóval, amit a gyülekezetbe kapsz, amit az életben kapsz, amit a családban kapsz, és nem taposod meg kövér lélekkel, kövér szívvel. És ugyanerről beszél Jézus a toronyépítésnél, a hadba vonulásnál és a só kérdésénél itt a folytatásban, ugye, hogy aki engem akar követni, az gondolja végig, hogy mivel jár ez. Mert nem megy hadba senki, aki nem gondolta végig, hogy győzni tud-e a háborúban. És nem kezd építkezni senki, aki nem gondolta végig, hogy normális, hogy be tudja fejezni. Igaz? És aztán mondja, hogy a só, amely ízét veszti, haszontalan. És a 15. rész első két versét végül, amely gyakorlatilag keretbe foglalja az előbb elmondott példázatokat, és gyakorlatilag bemutatja, hogy elkezd minden működni, amiről Jézus beszélt ebben a példázatban, példázat csokorban. Vámszedők és bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A nagy vacsora példázata. Vakok, sánták, bűnösök, mindenféle szükségben lévő nyomorult lélek, azt mondja Jézus, hogy jön, bejön az én atyám mennyegzői vacsorájára. Azok mentek, akik benső késztetést éreztek arra, hogy oda menjenek Jézushoz, mert megérezték, hogy benne van a megváltás, benne van a bűnbocsánat. A bűneik miatt érzett állapotuk, elveszettség állapota vitte őket Jézushoz, mint megmentőhöz, mint megváltóhoz, és számukra ajándék volt a váltság. Érték volt Jézus váltsága. És látjátok, nagyon hamar beteljesedett az emberek szeme láttára az, amiről Jézus beszélt, hogy ti, vallásos emberek, megvetettétek azt a szeretetet, amely bennem eljött. És vannak olyanok, akik meg fölismerték, hogy szükség van erre. Farizeusokról azt olvassuk a második versben, 15.2-ben, a farizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak. ez bűnösöket fogad magához. És még együtt is eszik velük. Mert Jézus, ha már úgy volt, akkor evett is. Tehát már nem csak beszélt erről a dologról, hanem valamit bemutatott a mennyországból, itt a földön. Ugye az úrvacsai közösség kicsit mindig ezt hozza közénk el a gyülekezeti életben. A farizeusi önteltség, amely telve volt a világi javak élvezetével, nem értette ezt a rajongást Isten iránt. Hadd kérdezzem meg tőled és magamtól, te miért lelkesedsz? Miért rajongsz? Rajongásig vagy Jézusért? Rajongásig vagyunk Jézusért? Vagy tele vagyunk minden jóval, amelyen megáldott bennünket az Isten? Jó prédikáció, remélem, ha nem én, más is prédikál itt, az csak jó. Házi csoportrendszer, pitty-putty-patty-putty, Isten kegyelme, jobbra-balra, munkahelyet kapsz, házastársat kapsz, gyerekáldást kapsz, gondot visel, megőriz az Úr, egy csomó jóval elárasztott az Úr. Telve vagyunk-e a javakkal, vagy szükségekkel vagyunk tele? Az Úrra van egy erő szükségem. És tudod, ez egy nagy kérdés nekem is, hogy megmaradjon az egyensúly, hogy örülök annak, amit Isten megáldott, és nem egy ilyen szerzetes életmódban megyek, ma is ettem egy jót, 70% a földnek megéhezik. Halljak meg én is. Most értitek, ez egy dilemma. Ha nem értjük a lényeget. Ha Jézus szavaiból valamit olyat magyarázunk bele, amit nem feltétlenül mondott, mert hadd mondjam neked, attól, hogy valaki szegény, még nem szereti az Istent. És téged se. Attól még valaki szegény nem rohan a mennyegzőre. A szegénység önmagában nem fizikai szegénység, hanem sokkal inkább lelki, szellemi értelemben az. A betegség, a nyomorúság nem elsősorban testi jellegű, bár nyilván nagy erő, ha valaki testileg szenved, megtisztul a gonosztól. Eljön az Úr, előbb vagy utóbb. És egyszerűen bosszantott ezeket a farizeusokat, hogy milyen nagy szeretettel fogadja Jézus az általuk megvetetteket. Jézus, annak, hogy Jézus nem csupán elfogadja őket, hanem leül velük enni, a kor szokása szerint a befogadást és a baráti gesztus jelentette. Szóval nem csak azt mondja, hogy jó van, oké, szia, puszi, puszi, hello, hanem leül, időt tölt velük, és nem a farizeusokkal tölt az időt, hanem ezekkel a vámszedőkkel, bűnösökkel, egy csomó szükségben lévő lélekkel. Egy asztalhoz ült. És ez nem puszta udvariasság volt. Megtört volt a szívük, Isten iránti alázat volt bennük, őszinték voltak. A farizeusok tel voltak önteltséggel, abban, hogy megtartják a vallási szokásokat, szellemileg felsőbbrendűnek érezték és gondolták magukat, és tele voltak a világ szellemével és javainak élvezetével. Szívük távol volt Istentől, szájukkal ugyan tisztelték őt, de magukat előtte meg nem alázták, Isten kegyelmére vonatkozó szükséget nem éreztek. Semmibe vették az élet urát és a tőle származó igaz és igaz életet. Legyen tanúság számunkra, és vessük el az önelégült felsőbbrendűség érzetet, a hamis értékrendből fakadó elégedettséget, és térjünk az Úrhoz megalázkodva ő előtte, és elfogadva az ő kegyelmét, és hálát ad ennek gazdagságáért. Forduljunk azok felé, akiknek igazán szükség van Jézus Krisztusra, és segítsük őket a megváltás forrásához, Jézus Krisztushoz. Ahogy olvassuk is, akkor az Úr ezt mondta szolgájának, menj el az utakra, és a kerítésekhez is kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megtejék a házam. Mit jelent kényszeríteni? Sürgesd őket, szólíts fel nyomatékosan, győzd meg őket érveléssel. Tiszta evangelizáció, nem? Tiszta evangelizáció. És utolsó gondolatok, David Gooding, aki egy ír teológiai professzor, mikor ezeket az igerészeket nek a tanulmányozásához látott és ecseteli, azt mondja, tudjátok, olyan ez, mint amikor van egy idegenvezető, És mindenki, aki elment arra a kirándulásra, amit idegenvezető vezet, tudja, hogy nem jut el a vágyott célba, ha nem követi pontosan és tökéletesen az idegen vezető utasításait. Ilyen idegen vezető a názáreti Jézus Krisztus, és csak az jut a mennyországba, de az biztosan oda jut, aki hallgat a mi idegen vezetőnk szavára, és készséggel engedelmeskedik neki. Ilyen új esztendőt kívánok nektek, és magamnak is. Ne legyen hamis megelégedettség bennünk, ne legyünk eltelve a szentségünkkel, a szolgálatainkkal, a nagyszerűségünkkel, a világ javaival, hanem adja meg az Úr nekem először, de titeket se hagyjon ki, azt a szellemi éhséget és szükséget, hogy egyedül az Isten kegyelme, egyedül Jézus Krisztus által nyílik meg a mennyország, és ez az érték, és ez a cél, hogy oda eljussak, a földön bármit megszerezhetek, megelégedettséget soha nem fogadni, mindig azt fogom érezni, még egy kicsivel több. Nem tudok úgy prédikálni, hogy azt érezzed, hogy jaj, de jó prédikált, jó, megbarzsamozta a lelkemet. Mert elmegy, és holnap reggel már úgy érzed, hogy megint kéne valami. De a Jézus Krisztus ül a főhelyre az életedben, és megérted, hogy ez az Isten szeretete, hogy a fiát adta érted, akkor stabil lesz a belső értékelésed, és nem lesznek ezek a kicsapongások az életedben. Nem fogsz rátelepedni másokra, mint a pióca. Nem érzed azt, hogy mindig másra van szükséged, mert megelégszel. És te leszel az, aki kölcsön adsz, és nem te leszel az élet kódusa. Mert ez az áldás a Mózes 5. könyvében az Úr népének, hogy nem te kész kölcsön, hanem te adsz kölcsön, azaz bővölködni fogsz. Többletekkel rendelkezel. Ezt az áldást kívánom a menny Istenétől, a Teremtőnktől, a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen.